Talán sokan ismerjük azt az éneket, lehet hallani rádióban. Boldogság, gyere haza! És valahogy így folytatódik, honnan jössz, nem érdekel. Boldogság, gyere haza! Talán egy olyan érzés fogalmazott meg ebben az énekesnő, aki ezt előadta és elénekelte, amely érzés nem idegen egyikünktől sem, és amelyik érzéssel bizony nagyon híján vagyunk. Ez az előbb említett énekesnő annyira híján lehetett ennek az érzésnek, hogy önként döntött úgy, hogy befejezi az életét. Pedig elmondta dalban, elmondta úgy, ahogyan ő tudta, ahogyan talán ő a leginkább tudta, boldogság, gyere haza! És úgy látszik, a boldogság nem jött haza. Igen, ez a boldogság, ez egy nagyon furcsa madár. Ez a boldogság nagyon messzire képes repülni, nagyon magasra képes repülni. Olyan magasságokba, hogy már-már elhisszük, többet vissza sem térhet. Éppen ezért, mivel talán olyan ritkán látja az ember ezt a madarat, a boldogság madarát, ezért már-már kezdi elhinni, hogy nincs is ilyen, hogy nem is létezik boldogság. Az ember már-már kezdi elfogadni, pontosabban inkább kezd beletörődni abba, hogy bár talán létezik boldogság a költészetben, létezik boldogság a filozófiában, vagy akár a teológiában, de a gyakorlatban, az életben szinte még nem is találkoztunk vele. Boldogság. Úgy gondolom, aktuális kérdés erről beszélni. Aktuális kérdés azért, mert mögöttünk lévő pénteken a Magyarországi Református Egyház, egyházat most már nem így hívják, az Erdélyi Református Egyházat nem így hívják, hanem egységesen Magyar Református Egyház született. Összeért és összecsatlakozott ismét az, ami régen, több évtizeddel ezelőtt szétszakadt. Összecsatlakozott most az, aminek a szétrombolása, széthullása sok-sok ezer, százezer millió szívet töltött el boldogtalansággal. Igenis, aktuális kérdés erről beszélni, és örömteli most ennek az ünnepnek a kapcsán a boldogságról beszélni. És aktuális azért is másfelől, mert hiány van a ma embere a boldogságnak. Hiány van. És éppen ezért boldogságpótló szereket szednek. Ki kis tabletta formájában szedi ezt, ki folyékony formában szedi ezt, ki más jellegű úton és módon szedi ezt, teli és teli van az ember és az emberi élet boldogságpótló szerekkel. Vajon eljutunk-e most ennek az istentiszteletnek a végére oda, hogy akár kimerjük mondani azt, nincs többé szükségem boldogságpótló szerekre, semmilyen halmazállapotú szerre. Nincs többé szükségem, mert valamit most megmutatott az Isten nekem, mert valamire most felnyitotta a szememet. Eljutunk-e ide? Én úgy gondolom, akkor eljuthatunk, hogyha egészen tömören megfogalmazható az, hogy mi a boldogság. Ez persze már eleve egy reménytelen vállalkozásnak tűnik, hiszen 100 000 oldalakat lehetne elfilozofálgatni ezen a kérdésen. Most értelemszerűen az egyik szeletét fogjuk megragadni és körbejárni annak, hogy mit is jelent a boldogság az Úr Jézus Krisztus tanítása szerint. Mit jelent boldognak lenni? Felolvasott igényben Azt hallhattuk, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. És Jézus utána, hogy nyomatékosítsa ezt a tanítását, ezt a gondolatát, megismétli, ismét mondom nektek, boldogok azok a szolgák, boldogok. Persze rögtön, de ezt már Jézustól megszoktuk, egy nagy feszültséget találunk, hiszen hogy lehet egy szolga boldog? A szolga az alá van vetve az Urának. A szolga az arra van kényszerítve, hogy olyat tegyen, amit talán magától nem tenne meg. A szolga kényszerből cselekszik. A szolga felett hatalom van. A szolga elnyomható. A szolga eltaposható. A szolgának nincsen joga, a szolgának nincsen akarata. Hogy lehet boldog a szolga? Ugye érezzük és sejtjük, hogy Jézus nem véletlenül beszél szolgákról. Hogy Jézus nem véletlenül a szolgákat nevezi boldognak, és nem az ő urukat. Pedig sokkal logikusabb lenne az, hogy az Úr, amikor hazaérkezik ezeknek a szolgáknak az ura, és látja, hogy a szolgáim csinálják a feladatukat, várják őt, akkor az Úr lesz boldog, nem pedig a szolga. Örül annak az Úr, hogy megbízható embereim vannak, örül az Úr annak, hogy kellőképpen meg tudtam félemlíteni az én szolgáimat, ezért félelemből és rettegésből teszik a dolgukat. Több oka van, normális logika szerint, az Úrnak boldognak lenni, mint a szolgának. Hogy lehet az, hogy Jézus a szolgát nevezi boldognak? Olyan sokat gondolkoztam már ezen, mert Jézus nagyon-nagyon szereti pontosan az ellenkezőjében megmutatni az igazságot annak, mint amit mi gondolunk. Ő szereti a számunkra teljesen logikátlan dolgokból és azok által felmutatni az igazságot. És végül rádöbbenhetünk talán most is, mint annyiszor máskor. Lehet, hogy a mi emberi logikánk téves. Lehet, hogy a mi emberi logikánk becsapott bennünket. Boldogok azok a szolgák, akiket virrasztva talál az ő uruk. Mit jelent ez? Hát értelemszerűen, nagyon könnyen érthetően jelenti azt, hogy ez a szolga, akit virrasztva talál az ura, az a szolga teszi a dolgát, a munkáját, és ezért nevezi őt Jézus boldognak. És elérkeztünk most ahhoz a középponthoz, ahhoz az egyetlen egy szóhoz, amit most ide szeretnék tenni a gyülekezet elé. A boldogságot és a munkát szeretném összekapcsolni. Itt van az a szó, hogy munka. Itt van ez a szó, ami által Jézus boldognak nevezi és nevezheti ezeket a szolgákat. Munka. Megfeszülés. Minden erőm, minden tehetségem, képességem csatasorba állítása, munka. Jól ismert szó, politikában lejáratott szó, különböző erők és oldalak tűzték zászlajukra, hogy munka. Jézus azt, aki munkálkodik, boldognak nevezi. A mi tapasztalatunk pedig az, hogy aki munkálkodik, aki dolgozik, az belenyomorodik a munkájába sokszor. Jézus azt mondja, hogy aki dolgozik és munkálkodik, az boldog. A mi tapasztalatunk az, hogy az emberek megfeszülnek, talán mi magunk is, szanacéllyel vannak darabolódva, nincs semmire idejük, és nemhogy boldogok lennének, sőt, boldogtalanságba taszítja őket a robot, a gürizés. És megint eljutunk oda, hogy valami nem stimmel. Hol az igazság? Az emberi logika és tapasztalati, vagy pedig az Isten szavájé? Egy nagyon érdekes vizsgálatot végeztek el, több hónapig tartó vizsgálatot nyugaton. Több mint 800 ember vett részt ebben. A vizsgálat az úgy zajlott, hogy mindenki kapott, ez a 800 ember egy úgynevezett személyhívót. Ez valami olyasmit jelent azoknak, akik esetleg nem tudnák, hogy mi ez, hogy az ember oda csatolja ezt a kis övére, és egy adott pillanatban ez megszólal, le lehet olvasni egy kis üzenetet, hogy gyere ide, várunk itt és itt. Filmekben lehet ilyet látni, hogy az orvosoknak ez megszól, és akkor rohannak munkába. Talán most már sejthetjük, mi lehet ez. Tehát ez az a személyhívó, amin el lehet érni az ember, de az ember ezen nem tud visszareagálni. Nos, ilyen kis személyhívóval láttak el több mint 800 embert, és a következő mondták nekik: rendszeres időközönként meg fogunk benneteket csippantani, jelezni fogunk nektek, és ti írjátok le abban a szent pillanatban, amikor megszólal a jelzés, hogy boldognak érzitek magatokat, vagy sem. A kutatás célja az volt, hogy megpróbálják minél nagyobb tömegben megállapítani, hogy az ember mikor mondja magát boldognak. Több hónapon keresztül zajlott ez a vizsgálat, az eredménye egészen érdekes lett. Amikor kiértékelték a több ezer adatot, visszajelzést, arra jutottak a kutatók, hogy azok az emberek mondták magukat boldognak, saját magukról állapították ezt meg, akiket éppen az üzenet, a jelzés valami olyan kemény munkában talált, amihez mindenüket bele kellett adni, képességüket, tehetségüket, erejüket. Éppen olyan pillanatban érkezett a jelzés, amikor talán éppen túl voltak egy ilyen megfeszített munkán, és ezek az emberek abban az adott pillanatban boldognak mondták magukat. Természetesen az adatokból még egy dolgot ki lehetett következtetni. Mégpedig azt, hogy az emberek mikor nem mondták magukat boldognak. És talán azt hiszem az előzőek fényében ez már nem is olyan meglepő. Az emberek akkor nem nevezték magukat boldognak, amikor éppen nem kellett semmit csinálniuk. Amikor éppen unatkoztak. Amikor éppen, bár meglett volna az erejük, a tehetségük, a képességük, de mindezt valami más pótolta, ezeknek a használatát valami más kipótolta, és ezeket háttérbe szorította, mondjuk a pénz vagy a hatalom. Amikor nem kellett használni azt, ami bennem van, hanem használtam azt, ami pót, mondjuk a pénzemet, ahhoz, hogy valamit elintézzek, mondjuk a hatalmamat, hogy valamit elérjek, ezek az emberek nem nevezték akkor magukat boldognak. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Ez valami egészen furcsa dolgot jelent, testvérek. Hogy amikor mi boldogság után vágyakozunk, hogy amikor mi várjuk, hogy visszareppenjen az a boldogság messzire tűnő madara, akkor Jézus tanítása szerint nem kell nagy, nem kell kirívó, világot megrendítő dolgokat tenni, csak egyetlen egy dolgot. Azt, amink van, amink adatot, azokat latba vetve, használva, tenni a dolgunkat. Tenni a dolgunkat. Vas Albert fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot gyönyörű szépen. Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Igen, az ember ilyen. Mi mindnyájan a hegytetőn akarunk élni, nem baj. Nem baj. De most tanuljuk meg. Most itt van előttünk a lehetőség, most itt van előttünk az ige, amely azt mondja, jobb neked, hogyha arra törekedsz, hogy megmázasz a hegyoldalt, mert boldognak fogod magad érezni. Boldognak fogod magad érezni. Az előbb említettem, hogy nagyon sokan pótszerekkel szeretnék a boldogságot elérni. És nagyon sokan pedig, akik erejüket, idejüket, tehetségüket latba vetik, és megdörnyednek a munkalet, egyáltalán nem nevezik magukat boldognak. Legalábbis ez a tapasztalatunk. Ezek szerint tehát még ezen belül is, ezek szerint tehát az előbb említett kutatási eredményen belül is még lehet szűkíteni a kört, és lehet még egy igazságot elmondani. És az igazság az, amit egy másik helyen így fogalmaz meg a Biblia. Ez az igazság az, amit talán mi magunk is már egyszer vagy kétszer megtapasztaltunk, és éppen ezért tudjuk, hogy a miénk. Igen, mondja a Biblia, úgy szolgáljatok, úgy tegyétek a dolgotokat, ti szolgák, mint akik nem embereknek szolgáltok, hanem a ti uratoknak, az Istennek. És úgy gondolom, hogy ebben a gondolatban van a feloldása minden emberi boldogtalanságnak, és minden emberi reménytelenségnek. Úgy szolgáljatok, úgy munkálkodjatok, úgy dolgozzatok, mint akik tudjátok, hogy nem embereknek teszitek ezt, hanem az élő Isten dicsőségére. És megyek még tovább. Úgy szolgáljatok és úgy dolgozzatok, hogy még csak nem is a magatok hasznára teszitek ezt. Mert nem csak a főnöknek lehet és akar megfelelni az ember. Nem csak a fölötte lévő hatalomnak akar és lehet megfelelni az embernek, hanem sokszor saját magunk állítunk magunk elé elérhetetlen célokat. És nem látjuk és nem nyerjük a boldogságot el. Azt tanítja most nekünk az Isten igéje, hogy ne úgy tedd a dolgod, mint aki embernek szolgált, akár magadnak, akár másiknak. Mert akkor még ez az egyébként tudományosan bizonyított tétel is, amiről az előbb beszéltem, még az is a visszájára fordulhat. Egy ókori bölcs egyszer azt mondta, ha nem lesz boldogságot a munkádban, ha a munka téged nem tölt el örömmel és boldogsággal, akkor jobban teszed, ha leülsz a templom lépcsőjére, és alamizsnát koldulsz azoktól, akik boldogsággal végzik munkájukat. Olyan sokat gondolkoztam ezen, mert nagyon megérintett ez a gondolat. Nagyon megérintett, mert az egész arra irányul, hogy ezek szerint a munka ez egy olyan alapvető értelme az emberi létnek, amelyet egész egyszerűen nincs értelme úgy csinálni, hogy ha az nem okoz örömet és boldogságot. Egyszerűen nincs értelme csinálni. Örömödet lelede abban, amit csinálsz, testvérem. Érezted-e már azt, hogy boldogsággal tölt el az, amit teszel? Érezted-e már azt, hogy minden erődet megfeszítve, tehetségedet, képességedet latba vetve elértél olyat, ami boldoggá tett? Mert ha igen, akkor tudd meg, azt tetted, amire az Isten rendelt téged. Azt tetted, amire az Isten rendelte az embert. Hiszen ezzel kezdődik a Biblia, hogy az embernek munkája van. Legelőször az volt a munkája, hogy uralkodjon az egész teremtett világon. Micsoda felelősségteljes munka. Isten ezt szánta az embernek. Amikor az ember szabad akaratából mégis úgy döntött, hogy megpróbálja Isten nélkül, vagy az Isten ellenére, utána sem vette el Isten ezt a feladatot, csak egy kevésbé magasztos szintre helyezte. És azt mondta, hogy orcád verítékével fogod keresni a kenyeret. Az ember lét legalapvetőbb, az ember lét kikerülhetetlen feladata és célja, az, hogy örömödet lejjed abban, amit teszel a te munkádban. És bár való igaz, hogy eddig nagyon kézzelfogható, vagy mondjam így, fizikai síkokról beszéltünk, de úgy érzem, ahogy egyre-egyre többször elolvastam a szakaszt, és ahogy talán minél inkább kinyílhat előttünk is, itt ennek sokkal mélyebb szintjei is vannak. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Emlékszünk, hogy milyen elképesztően furcsa folytatása van? Bizony, mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy, és felszolgál nekik. Kicsoda kinek? Az Úr a szolgának. Az Úr a szolgáknak. Az Úr, aki hazajön, aki örömét leli szolgái engedelmességében. Erről az Úrról kiderül, hogy ez az Úr nem valami hatalmaskodó, nem valami erőszakkal tekintélyt ki, facsaró, hanem ez az Úr egy olyan Úr, akit az ő szolgái örömmel és szeretetből szolgálnak. Ez az Úr olyan Úr, akinek a szolgái azért szolgálják ezt az Urat, mert ez az Úr utána leülteti őket, és ő maga válik szolgává. Micsoda fantasztikus gondolat, nem? És ugye fölé tudjuk most már emelni tekintetünket az Úr és szolga viszonynál. Ugye most már kezdjük érteni azt, hogy ez az egész az Isten-ember kapcsolatról szól. Jézusnak ez a tanítása nem maradhat meg a mindennapi munka robot szintjén, arra is vonatkozik, és üzen, de itt valami sokkal mélyebb dolgot akar kifejezni. Az, hogy az ember akkor találhatja meg a helyét ebben a világban, hogyha megtalálja azt az Urat, aki akár még neki is szolgálni tud. És ebben különbözik a keresztény hívő ember lehetősége minden más ember lehetőségétől. Mert nincs más ilyen Úr, nincs más ilyen Isten ebben a világban, aki szolgálni akar nekünk. Ez valami egészen elképesztő gondolat. Ez valami egészen vallástól idegen gondolat. Ezzel a gondolattal nem nagyon tud mit kezdeni az ember, mert nem ezt látjuk és tapasztaljuk. Emlékszel, testvérem, hogy állt az a Golgotai kereszt? Állt az a Golgotai kereszt, ahol az Úr Jézus Krisztus minden kétséget kizárólag bebizonyította, hogy ő olyan Úr, aki szolgál, aki mindenét oda hajlandó adni az övéiért. Az emberi élet céljáról, értelméről gondolkodni nem lehet ilyen Úr nélkül. Az emberi élet örömét, boldogságát nem lehet megtalálni, ha nem egy ilyen Urat akarunk szolgálni. Azt mondják, a földi boldogsághoz a következő kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk, és legyen miben reménykednünk. És hogyha ez a három dolog megvan, akkor talán boldognak nevezhetjük magunkat. Boldognak nevezhetjük magunkat. És úgy érzem, ez a három dolog: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálunk, és legyen miben reménykednünk, ez a három dolog oda mutathat az Istenre. Oda mutathat arra az Istenre, aki annyira szeretett minket, hogy mindnyájunk szolgájává lett. Gyökösi Endre mondta, vannak, akik azért nem tudnak boldogok lenni soha, mert nem mernek boldoggá lenni. És talán csak akkor boldogok, ha boldogtalanok lehetnek. Igen, vannak ilyenek. És hogyha talán éppen te vagy a testvérem, akkor tudd, nem kell ennek így maradnia. Vagy ha talán családodban szenved valaki attól, hogy boldogtalan, és már semmi öröme nem marad, csak ez, akkor mondd el neki, vidd tovább, add tovább a jó hírt, az üzenetet, nem kell így maradnia. Ha a munkahelyeden látod magad körül boldogtalannak az embereket, csak ennyit mondj neki, ezt a három dolgot, mert ez a három dolog az élő Istenre mutat. És akkor a boldogtalan emberből boldog ember lesz. És talán már nem lesz szüksége pótszerekre, nem lesz szüksége hatalmakra, hanem egyedül arra az élő Istenre, aki megígérte, aki kifejezte, aki megbizonyította, annyira szereti ezt a világot, hogy az ő egyszülöttjét adja érte. Hogy aki őt szereti, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 479. dicséretünket keressük ki, és mondjuk el a mi válaszimádságunkat ezzel az énekkel, énekszóban. A 479. énekünknek az első és második versét énekeljük most ráfelelésképpen. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Első, második vers.